Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 170. dicséretünket énekeljük. A 170. ének így kezdődik. Jövel, ó áldott Szentlélek! A 396. dicséret első kettő versét énekeljük. A 396. dicséret így kezdődik: ébredj, bizonságtévő lélek. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg, Uram, mert csontomig hat a rettegés. Lelkem is igen rettegés. Te, ó, Uram, meddig maradsz távol? Térj vissza, Uram, mensd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért. Amen. Imádkozzunk. Urunk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked, hogy mi már tudjuk nem kell rettegésben élni, nem kell úgy tekinteni magunkra, hogy reménytelenek, vagy gyógyíthatatlanok vagyunk, mert Jézus Krisztusban eljöttél erre a világra azért, hogy lehajolj hozzánk, és könyörülj rajtunk. Eljöttél, hogy széttapost a kígyónak a fejét, amely belemart az emberbe, amely eltérített tőled, és Uram, bocsánatot kérünk azért, hogy mi erre a kígyóra hallgattunk, hogy az ámítást, a hitetést komolyan vettük, és egyre távolabb kerültünk tőled. De Uram, ez az életünkben meg is látszik, hiszen a bűn belénk ívódott, és teljesen tönkreteszi szívünket, lényünket, kapcsolatainkat, a mindennapi életünket. És Urunk, olyan jó, hogy Te viszont eljöttél, hogy mindezt megállítsd, visszafordítsd, és hogyha hittel tekintünk rád, akkor mindaz, ami bennünk van, félelem, csüggedés, keserűség, fájdalom, az elmúlhat. Mert ott a kereszten mindezt magadra vetted, és felszabadulhatunk általad egy új életre. És kérünk, hogy így növeld és erősítsd a mi hitünket, végezd el, hogy legyen annyi hitünk, mint a mustármag, és hogyha erre a hitre építünk, ha ennek a hitnek a szavaival szólunk, akkor ami elénk áll, ami mint egy hegy próbál odatornyosulni, az is eltűnhet, megoldódhat, mert Uram, tőled való hitben nagy erő van. És kérünk így, szólj hozzánk, formálj, vezess, de add, hogy ne csak egy formális hitünk legyen, hanem gyakorlati, élő hit, amelyet Te igazgatsz, vezetsz, ami ne csak szokásokba mutatkozzon meg, hanem abban, hogy hozzád tartozunk, élő kapcsolatban vagyunk veled, táplálkozunk, és a táplálkozás eredménye a növekedés. Kérünk így, most szent lelked által jöjj, és tedd élővé, hatóvá Te igédet, és bennünk munkát ki az engedelmességet, hogy oda tudjunk menni, oda akarjunk menni, ahova Te mész. Áldott légy, Urunk, hogy itt vagy, és meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Ugye, mint az írva található, Pál apostol rómaiakhoz írott levele, második fejezetének 17. versétől a fejezet végéig, a 29. versig a következő képen. De te zsidónak neveztetsz, a törvényre támaszkodsz, és Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert a törvényből megtanultad. Meg vagyok győződve arról, hogy te a vakok, meg vagy győződve arról, hogy te a vakok vezetője, a sötétben járók világossága, a balgatagok nevelője, és a kiskorúak tanítója vagy, mert tiéd a törvényben testet öltött ismeret és igazság. Ha tehát más tanítasz, önmagadat nem tanítod. Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodsz-e? Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy-e? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével Isten gyalázod-e? Úgy, amint megvan írva, miattatok káromolják Isten nevét a pogányok között. Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod, de a törvényt megszeged, körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett. Ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény parancsolatait, körülmetéletlenségét nem de körülmetélkedésül számítják be neki. És a természettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, aki az írás és a körülmetélkedés ellenére törvényszegő vagy. Mert nem az a zsidó, aki külső látszatra az, és a körülmetélés sem az, ami a testen külsőképpen látszik, hanem az a zsidó, aki belsőképpen és az ő szívének a lélek által történő nem betű szerinti körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Vasárnap elkezdtük olvasni a római levelet, amely Pál apostolnak a leghosszabb írása, és szinte a legerőteljesebb tanítása, levele, hiszen sok embernek az életére nagy hatással volt. Gondolhatunk itt Augustinusra, aki egy nagyon nagy mélységben lévő fiatalemberként élt, annak ellenére, hogy komoly tudású volt, szakképzett jogászként élt, de az erkölcsi élete az nagyon, nagyon nagy mélységben volt. Szinte lezüllött emberként élt, és amikor vívódott, töprengett, egyszer csak hall egy gyermek éneket, ami arról szólt, hogy vedd és olvasd, amiről tudta, hogy ez azt jelenti, hogy a Bibliát kell kézbe venni és olvasni. És megértette, hogy Isten üzen nekem. És bement a házába, és ott volt egy új szövetség, kinyitotta, és pontosan a római levél 13. fejezeténél, amelyben az állt, hogy mint akik a világosság fiai vagyunk, ne úgy éljünk, mint az éjjel fiai, ne kicsapongásban, részegeskedésben, paráznasságban. És akkor ez megrendítette Augustinust, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy Ágostont. Ugye vessük le a sötétség cselekedeteit, öltsük fel a világosság fegyvereit, és úgy járjunk, mint ahogy nappal illik, és ez megrendítette. És átadta a szívét, az életét Jézus Krisztusnak, és onnan teljes mértékben megváltozott az élete. Megszabadult az alkohol hatásától, megszabadult a kicsapongástól, a paráznaságtól, de teljes mértékben új emberré lett, és elkezdte Jézus szolgálni. De a római levél ugyanígy döntő hatással volt Luther életére, amikor ő is kereste, hogyan lehetek igaz Isten előtt. Átélte, hogy ha meghalna fiatalon, a kárhozatra jutna. Annak ellenére, hogy szerzetesként sanyargatta magát, mindenféle pönitenciát gyakorolt, és mégsem volt belső békessége. És amikor már nem tudott mit csinálni, tanácsot kért, és egy öreg szerzetes azt mondta, hogy menj el a könyvtárba. És elment a könyvtárba, és ott leláncolva talált egy új szövetséget. Mert olyan érték volt akkor a Biblia, hogy vigyáztak rá, nehezen lehetett hozzájutni. És Luther elkezdte olvasni, és a római levélben eljut oda, hogy az igaz ember hitből él. És ez őt is megszólította, és rádöbbent, hogy nem azért van üdvösségem, nem azért fogad el engem Isten, hogy amit én teszek, hanem azért, amit Jézus Krisztus tett értem. Hogy nekem nem kell megszakadni abban, hogy Isten elfogadjon, hanem elég látni a bűneim, és oda menni a Golgota keresztjéhez, és szemlélni azt, amit Jézus tett, hogy életét adta értem, és az ő kifolyt vére megtisztít, Az ő kifolyt vére elegendő áldozat, értem. És innen indult a reformáció. És mindezek mutatják azt, amit Pál az első fejezetben leírt, hogy az evangélium Isten ereje. Hát látjuk, hogy amit ő az új szövetségben kinyilatkoztatott és kezünkbe adott, azt alázattal, hittel, szomjas szívvel olvassuk, úgy, mint az életünk megoldását keresve, akkor az evangéliumnak olyan ereje van, hogy meg tud változtatni az elkeseredett életet, és meg tudja újítani, és tud reményt adni, de csak az ige. Ehhez olvasni kell az igét. Ebben látom meg, hogy egyszerűen van újrakezdés, van talpraállás, van új irány, mert sok-sok bibliai szereplő átélte, hogy az életének egy szakaszában Isten megfordítja, amikor ő azt gondolta, hogy abba az irányba kell menni, és sok nyomorúságot tapasztalt, akkor egyszer csak Isten megállítja, állj meg, és hogyha figyelsz rám, ha engemet fogsz követni, akkor minőségileg másabb lesz az életed. Nem azt jelenti, hogy könnyebb lesz. Ugye a mai ember abba gondolkodik, hogy az a jó élet, ami könnyű. Nem biztos, hogy könnyű Jézust követni. Nem biztos. Sőt, lehet, hogy nehézzé válik. Például, ha az első tanítványokat idézzük magunk elé, mit jelentett nekik az, hogy Jézus megszólítja őket, és azt mondja, jöjj és kövess engem? Munkanélküliek lettek. Azt jelentette Jézust követni, hogy a halászok attól a naptól kezdve munkanélküliek. Már nem mentek halászni. Vagy mit jelentett, olvassuk Rút könyvét? Ugye, amikor a zsidó asszony Naomi elhagyja Izraelt az éhínség miatt, ugye kedden erről beszéltünk, és elmegy az ellenséges néphez, mert ott van kenyér. És amikor ott meghal a férje, még marad, kiházasítja a két fiát, moábita lányokat ad hozzájuk, majd meghalnak a fiúk, és akkor eljut az asszonyhoz a hír, hogy Isten adott kenyeret ott, Kánaán földjén, az ő népének, mert Isten nem hagyja az övéit cserben. És akkor úgy dönt, hogy hazamegy. És a két menye elhatározza, hogy kísérik, vele mennek. És egy idő után azt mondja, hogy menjetek, forduljatok vissza, hiszen otthon van jövőtök. Újra férhez mehettek a népetek körében, biztos lesz a megélhetés. És Rút azt mondja, nem. Naomi, én veled megyek. És ez mit jelentett? Hogy Rút ott hagyta a biztosat a bizonytalanért. Hisz Moab földjén átélt, hogy mindene megvolt. Újra férhez mehetett volna, és ez az oldal is megoldódik. De ő Isten után vágyakozott, és Istenért vállalta a semmit. Vállalta azt, hogy létbizonytalanságba kerülök, mert hitte, hogy Isten majd ott fog róla gondoskodni. És már a tegnapi és a mai fejezetekben látjuk, hogy Isten hogy készíti meg az életét. Hogy jár előtte, és mennyire igazolódik a hite, hogy Isten majd nem azért hívott oda, vonzott oda Judeába, Betlehembe, hogy éhen haljak. Ha egyszerű oda vonzott, akkor ott fog törődni velem. Lehet, hogy nem fogok luxusba élni, de nem fogok éhen halni, mert gondoskodik rólam. És de jó, hogyha ezt így mi is látjuk, és engedjük, hogy az Isten igéje formáljon, vezessen minket, és ott van a szívünkben, hogy meg akarjuk őt tapasztalni. Tehát Pál megírta ezt a levelet, ír arról, micsoda erő van az evangéliumban, hogy tud átalakítani, aztán elmondja ennek a gyülekezetnek, tehát a Rómában élő gyülekezetnek, hogy ez egy olyan közösség, amiben még Pál nem volt. Őt ott nem ismerik, maximum hallottak róla, de személyes kapcsolatuk nincs. De Pálhoz eljutott, hogy Rómában vannak komoly Krisztus követők. Ott a császár udvarába is vállalják Jézust a Krisztust. Nagy dolog. Nagy dolog, hogy kimerik mondani, amikor az a város és az egész akkori társadalom azt mondta, a Cézár, a Kürios, a Cézár az Úr. És ezek a keresztények ott merik vállalni, hogy Jézus az Úr. Jézus a Kürios. Nem érdekelte őket, hogy ez mibe fog kerülni. Hát tudták, hogy a fejüket veszik, vagy oda kerülnek az oroszlánok elé a cirkuszban, vagy adott esetben szurokba mártva meggyújtják őket, és vállalják, hogy Jézus a Krisztus, mert ők ezt átélték, hogy Jézus olyan Úr, akihez nincs fogható. Olyan Úr, aki az életemet valóban a maga mélységében életté teszi. De nem attól leszünk, lesz életünk, amit ez a világ nyújt. Ugye be vagyunk csapva. És sokszor ezt el is hisszük. Ez a világ arról szól, hogy nézd, mindig új dolgokat kitalálunk, új termékeket dobunk a piacra. És ha ezt megszerzed, akkor te attól boldog leszel. Hát micsoda boldogság, ugye, hogy 70-80 évesen megkened magad egy kenőccsel, és akkor biztos nem fog sántikálni. Csak ha elmegy a kamera, majd akkor. De a nézőnek az a lényeg, hogy amíg ott a kamera, addig csinálj úgy, mint hogyha 20 éves lettél volna a kenőcstől, de nem lesz 20 éves. Meg a lelke, az marad ugyanolyan, mert az igazi változást, azt Krisztus adja nekünk. És ír arról az apostol, hogy Isten előtt az ember bűnös, ami azt jelenti, hogy Isten ítélete alatt, Isten haragja alatt van az ember. Teljesen mindegy, hogy zsidó-e, vagy nem zsidó, vagyis pogány. Igen, mi úgy jövünk erre a világra, hogy Isten ítélet alatt vagyunk. Az egyedüli megoldás, hogy ez alól az ítélet alól kikerüljünk, akár zsidónak, akár nem zsidónak, a Jézus Krisztusba vetett hit. Nincs más segítség, csak a Jézusról szóló örömhír. Nincs más. És aki ezt komolyan veszi, az ezt megtapasztalja. És elkezd itt beszélni a zsidókról és a nem zsidókról. Ugye miért beszél? Azért, mert Rómában sok zsidó volt, néhányan lettek közülük Jézus tanítványai, és a zsidók támadták a pogányokból lett keresztényeket, azzal, hogy előbb zsidóvá kell lenniük, körül kell metélkedni, meg kell tartani a törvényt, csak akkor lehetnek az Isten gyermekei. És Pál azt mondja, hogy nézzétek, hát, tegyük egymás mellé a zsidót, meg a nem zsidót, és akkor meglátjuk azt, hogy nem azért jut valaki üdvösségre, mert zsidó, és nem azért kárhozik el, mert nem zsidó. Mert hiába van neked törvényed, mondja, ha nem élsz a törvény szerint. Isten téged a törvény által fog megítélni, ha ott van a kezedbe, ismered, de nem élsz általa. A pogányt is megítéli az Isten törvény nélkül, mert ő azt nem ismerte. Tehát a megoldás keresni Krisztust, mert mind a két félnek őre van szüksége. És így írja, hogy te a zsidónak neveztetsz, törvényre támaszkodol, az Istennel dicsekszel, ismered az akaratát, meg tudod ítélni, mi a helyes, mert a törvényből megtanultad. Tehát Pál leírja a zsidókat úgy, mint aki maga is zsidó. Ugye farizeus volt, mielőtt Jézus őt elhívja, és nagyon jól tudja, hogy a zsidók hogyan élnek, mi a fontos nekik. És mit mond? Megtanultad a törvényből. Vagyis rámutat a lényegre. Rámutat a legnagyobb hibára, mégpedig arra, hogy csak tanult hitük van. Ők beleszülettek egy vallásba, egy néptagjait lettek, akiről azt mondták, Isten népe. Megtanulták, ami a törvényben volt. És akkor mi a hiba? A hiba az, hogy a szívükig nem jutott el, hogy nem kerültek élő kapcsolatba Istennel. Csak tanult volt a hitük, elmélet volt a hitük, Istent magát nem ismerték, csak a rendelkezéseit. És ez azt jelentette, hogy formálisan megtartották a törvényt, de a valóságban egész másképpen éltek. Tehát ez volt a hiba. Van ismeretük, biblikus tudásuk, de nem ismerik az Urat, nincs élő kapcsolatuk. És jó nekünk is végig gondolni, hiszen az ige azért adatik, hogy nézzünk bele, mint tükörbe, hogy milyen hitem van. Tanult hitem, vagy megbizonyosodott hitem? Hogy azért mondom Jézust megváltónak, Krisztusnak, mert teljes lényemből meggyőződtem, hogy ő valóban él, ő valóban Úr, és tényleg meghalt értem a kereszten, és átéltem a bűneim bocsánatát. Nem elég megtanulni, hogy ezt mondja a KT, ez van megírva a Bibliába, aminek el kell jutni a szívünkig. El kell jutni, hogy valóság legyen, hogy megtapasztalom, hogy mindaz, ami le van írva, az működik, az az enyém, hogy Isten Krisztusban egy új életet ajándékoz nekem. Pál így írja, hogy meg vagy győződve arról, hogy te a vakok vezetője, a sötétben járók világossága, hogy a balgatagok nevelője, kiskorúak tanítója vagy. Tehát a tanult hit ezzel a veszéllyel jár, és ez érvényes, ugye ma is, érvényes arra is, hogy valaki lehet tanult hit alapján tudós, meg lelkész is. Eljutok oda, hogy mindent ismerek, amit a Biblia mond, csak éppen nem válik valósággá a szívemben, az életemben. És azt mondja, te meggyőződsz róla, mivel ki vagy képezve. Nagy a tudásod, talán az egész Bibliát kívülről tudod, meg vagy győződve, hogy te a vakok vezetője, a sötétben járók világossága vagy. Tehát elhiszed, hogy az elméleti képzés elég. És próbálsz másnak tanácsot adni. Ez tulajdonképpen egy kicsit hasonlít ugye a mai világunkra. Nem csak egyházi szinten, társadalmi szinten. Hányszor olyan emberek nyújtanak lelki segítséget, mentális segítséget, akik maguk is bajba vannak. De ezt tanulták. Pszichológus, pszichiáter, az ő élete is beteg. De ezt tanulta, és elhiszi, hogy tud segíteni, amikor a saját élete is nagy bajban van. Nem egy embertől hallottam, elmondta, hogy van valaki, aki ki is emelte ezt, hogy az orvosa olyan személy, aki most már nyugdíjba ment, és megmondta, hogy ő is nagyon depressziós, nem tud magán segíteni. És közben kórházba ő is foglalkozott depressziósokkal, tanácsot adott, gyógyszert írt föl, és sokszor nagy mélységekben van. Így voltak a farizeusok. Bajba volt az életük, de elhitték, hogy minden rendben van, és tudnak segíteni. És az Úr Jézus azért ezt leleplezte, ott a János 9-ben a vakon születettnek a meggyógyítása után mennek hozzá farizeusok tükkel, és azt mondják, hogy ide figyelj, hát te azt mondod, hogy mi vakok vagyunk. Hát mi vagyunk a nép vezetői, tanultak vagyunk, s vaknak nevezel minket. És Jézus így válaszol, ha vakok volnátok, nem volna semmi bűnötök, de azt mondjátok, hogy láttok. És a bűnötök megmarad. Mert ugye azt mondja, hogy látják, ismerik az írás, de nem látták meg, hogy az a Jézus, aki előttük van, az a Krisztus, a Messiás, az az Isten, az élő Isten ott van előtt. Hiába voltak kiképzettek, nem látták. És aztán majd ítéletet mondanak rá. És ez nagy baj, amikor a világ bennünket megvakít. Nem vesszük észre. Ugye a Jelenések könyvében az Úr Jézus az egyik gyülekezethez így szól, a szárdiszihez, hogy tudom a dolgaidat, az a neved, hogy élsz, és halott vagy. A neved az, hogy élsz, hogy te Isten gyermeke, Isten népe vagy. Mindenki úgy látja, hogy rendben van nálad minden, de én tudom, hogy belől nem úgy van, belől halott vagy, mondja Jézus. De ugye az, ami vigasztalásunk, az, ami erőforrásunk, hogy Jézus nem csak diagnózist mond, hanem az orvosságot, önmagát. Azt mondja, légy éber, erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Mozdulj meg, indulj, szolgálj, tégy rólam bizonyságot, és te magad is gyógyulni fogsz. Igen, Jézus, ad orvosságot. Az orvosság, a benne való hit, az ő drága kegyelme, és az ő igéje. Tehát az igét azért kapjuk, hogy beletekintsünk. Azért megrendítő, amikor Pál azt mondja, hogy és minden finomkodás nélkül mondja, miattatok káromolják Isten nevét a pogányok közt. Mennyire nem szépen beszél Pál. Nem udvariaskodik, finom, jaj, meg ne sértsem őket, mert mi lesz? Azt mondja, nézzetek vele szembe, mert addig nem változik semmi. Miattatok káromolják Isten nevét a pogányok közt. És ebben nekünk is bele kell nézni, akár tetszik, akár nem, akár hogyan fáj. Hogy hányszor pont a magukat keresztényeknek, hívőknek nevezett emberek miatt utasítják el Krisztust és az evangéliumot. Mert amilyen az egyház, vagy amilyen volt az egyház, vagy amilyen bűnöket elkövettek Jézus nevébe, hát nekünk ez nem kell. És amíg ezzel nem nézünk szembe, egyénileg, közösségileg, addig nem lesz változás. Sekkel, Uram, hát lehet, hogy miattam is káromolták a te nevedet. Lehet, hogy én is tettem olyan dolgokat, amivel megbántottalak, vagy egyszerűen az emberek azt mondták, ha ő is ugyanolyan, mint mi, akkor nem kell Jézus. Mert az, hogy miattatok káromolják Isten nevét a pogányok közt, az sokszor abba nyilvánul meg, hogy azt látják, nincs különbség a hívő és a nem hívő élete között. Csak annyi, hogy elmegy a templomba, esetleg olvassa a Bibliát, de a mindennapokban, a munkahelyen, a családjában nem látják, hogy jelen van Krisztus. Hogy másképp tesz dolgokat. Mert ugye Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy másképp teszünk már dolgokat, mint ahogy azt addig tettük, hogy addig megszoktuk, ahogy addig tanultuk. Gondoljunk Zákeusra. Amikor Jézus bemegy az ő házába, ugye lejön a fáról, megy haza, és ott van Jézus, És átéli, hogy Jézus őt, akit eddig megvetett mindenki, elfogadja, szereti, könyörül rajta, megbocsátja a bűneit, másképp kezdett cselekedni. Mi volt az a más? Meglátta, hogy bizony a sok pénze, ami összegyűjtött, az nem mind tisztességesen folyt be. És azt mondta, hogy akit átvertem, becsaptam, megkárosítottam, annak visszaadom a négyszeresét. Hát nem ezt látta. Ilyet nem látott maga körül korábban, hogy valaki oda ment, hogy nézd barátom, a múltkor téged nagyon átvertelek. A négyszeresét visszaadom. Hát kitől láthatott volna ilyet? Kitől látni ma ilyet? Hát mindenki hazudik. Mindenki azt mondja, mindent becsületesen értem el. Mindent. Ha Zákeus nem találkozik Jézussal, ő is ezt mondja. Menjetek, hagyjatok békén, mert minden pénzem, ami van, az becsületes úton folyt be. Most pedig azt mondja saját magára, hogy nem becsületes formában szereztem. Hát ez nagy dolog. Sőt, még tovább megy. És így szól, hogy a vagyonom felét szétosztom a szegényeknek. Hát ezt se látta senkitől. Ha Jézus tanítványa lett volna, akkor se lát ilyet. Ugye, mert Jézus például a gazdagi fiúnak pont ezt mondta. Osz szét a vagyonodat, add el, és osz. Nem tudta megtenni, mert a pénz megkötözte. Nem volt szabad ember, és nem volt neki nagyobb érték Jézus. De a Zákeus élete megváltozott, és másképp cselekszik. Nem úgy, mint a világ. És aki Zákeust ezután látta, az már azt mondta, hogy igen, a te életed minta, példa előttem. És én is úgy szeretném. És de jó lenne, ha ezt látnák a mi életünkben is, hogy megváltozott, másabb, mint korábban. És a végén még rámutat az apostol, nem az a zsidó, aki külsőre annak látszik, hanem aki belsőképpen a szívének, a lélek által történt körülmetélése vagy újjáteremtése által. Hogy nem a külső a lényeg, hogy annak látszom, hanem az, hogy mi van belőle. És itt, amikor azt mondja, hogy így van fordítva, hogy aki belsőképpen zsidó, vagy mi értsük úgy, aki belsőképpen keresztény. Mi az a belső? Ott egy érdekes szó van. Kripto. Ebből lett a kripta. Ugye elmegyünk a temetőbe, látjuk a kriptát kívülről, jaj, de szép. De belül ott lent van valami, egy koporsó, ott halott van. Na most itt ez nem negatív értelemben jön, hanem pozitív. És azt akarja elmondani, hogy ne a külsőre, a látszatra figyel, hanem az a lényeg, ami ott mélyen a lényedben van. Akkor vagy keresztény, Krisztus követője, ha ott a kriptádban, ott a lelked, lényed legmélyében, ahova nem lát senki, mert ha kimegyünk a temetőbe, nem látjuk, ugye, hogy mi van ott lent, ahova nem lát senki, csak az Isten. És ott te az Isten szava, igéje, lelk által újjá születtél. Ott egy új ember kialakultna, akkor igen. Akkor igazán tanítvány vagy. És ez a lényeg, hogy ott a kriptában, a lelkünk legles legmélyében ott legyen Krisztus, az élő Úr, ott ő legyen a gazda, ott ő uralkodjon, ott az legyen, mint a laodíciai levélben, hogy ki van nyitva az ajtó, és befogadtam, és már ő ül együtt velem az asztalnál, sőt, ő ül az asztalfőn, ő az életem gazdája, ura. Hát adja az Úr, hogy így legyünk tanítványok, és ez a belső áradjon. És hogyha ott belül Krisztus van, akkor annak más lesz a megnyilvánulása. Más illata lesz az életünknek. Imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk téged, hogy ezt a levelet kezünkbe adtad, hogy olvashatjuk, de elsőképpen azért, hogy eljöttél erre a földre, mert láttad, hogy nincs más megoldás, csak az, hogy te meghalj a kereszten. És te vállaltad a vállalhatatlant. Mert Uram, azért jöttél, hogy az én, a mi bűneinket magadra vedd. Hogy magadra vedd a betegségeinket, nyomorúságunkat, adósságunkat. És te ebbe haltál bele az Isten ítélete alatt. Te láttad, hogy mi ítélet alatt vagyunk, és ezt átvetted, hogy ne mi vesszünk el. Te nem véletlen haltál meg, és nem csak azért, mert a vezetők elítéltek, hanem oda adtad az életed Isten bárányaként. És az Atya elfogadta ezt az áldozatot, és ezért lehetünk mi szabadok, dicsőítünk, magasztalunk ezért, és könyörülj, hogy úgy tudjunk élni, mint akiknek ez valóság az életében. Bocsásd meg, amikor csak felszínes a hitünk, amikor megrekedünk ott, hogy megtanultunk valamit, de nem törekszünk téged megismerni, veled élő kapcsolatra jutni. Pedig ez a lényeg, hogy te ott a lényünk leges legmélyében megszüles, hogy valóban új, tőled való életünk legyen. És bocsásd meg, amikor miattunk káromolják a nevedet. Bocsásd meg, amikor csak külsőt mutatunk, de végezd el, hogy a mindennapokban is tanítványok lehessünk. Így visszük eléd, Uram, ezt a gyülekezetet, az itt és a környékben élő embereket. Mutasd meg nekik, hogy te vagy az élet forrása. Annyian keresik az életet, a boldogságot. Vonj magadhoz az embereket, és könyörülj, hogy vegyük észre, hogy egyre kevesebb az időnk, a lehetőségünk, és addig keressünk, amíg lehet. Hogy addig hallgassuk az igét, amíg lehetséges, amíg össze tudunk jönni. Mert Urunk, már volt tavasszal rá példa, hogy nem jöhettünk össze. És lehet, hogy újra megtörténik, vagy akár még komolyabb dolgok, Uram, a vágyakozást a szívünkbe, hogy ne akkor kapkodjunk, amikor már késő, hanem most jöjjünk hozzád, keressünk, kiáltsunk. Így visszük eléd, Uram, a betegeket, megfáradtakat, egyedül élőket. Könyörülj rajtuk, adj nekik gyógyulást, erősödést, reményt benned és általad. Könyörgünk, Urunk, a szenvedélybetegekért, az üldözött tanítványokért. Könyörgünk, te áld meg az igédnek hirdetését mindenütt ezen a világon, hogy mindenhova eljusson, oda is, ahol még van, még nem ért el, és emberek élete újjá legyen. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb szombaton, délután 2 órától tartjuk a mentőmisszió találkozóját, majd azt követően vasárnap 10:30-től ismét itt a templomban lesz úrnapi istentisztelet. Befejezésül a már megkezdett 396. dicséret 3. versét énekeljük, küld útra hírnöki csapatját. Küld útra hírnöki csapatját.
Hirdetve szent